A mai napon, kedves hallgatóim, egy statisztikus közgazdászról fogunk beszélni. Címként azt adhatnám a mai előadásnak, hogy aki feltalálta a Philips görbét. Na most a Philips görbét Philips találta fel, de az az igazság, hogy akiről ma beszélni fogunk, az már jóval korábban rájött azokra az összefüggésekre, amelyeket a Philips görbe tartalmaz. Ez ugyebár a szakemberek körében ismert dolog, hogy az infláció és a munkanélküliség kapcsolatát fejezi ki. Annál több munkát találnak az emberek, minél nagyobb az infláció. Akkor ugyanis termelési kedv alakul ki. Tehát tulajdonképpen a munkanélküliség kisebb, ha nagyobb az infláció. Ez furcsa összefüggés, de erre nagyon sokáig alapozott a gazdaságpolitika világban, különösen Amerikában. Nos, tehát kiről is van most szó? Irving Fisherről. Az ő nevét minden közgazdaságtant hallgató ismeri, hiszen mindenki tanul statisztikát a közgazdaságtanban, és aki statisztikát tanul, az találkozik az árindexekkel, a Lasper és Pálse indexekkel. Ezek között a különbség az, hogy az egyik a tárgyidőszak, a másik a beszámolási időszak súlyozásával súlyozza az indexeket. Ez azt jelenti, hétköznapi ember számára érthető szavakkal, hogy veszünk egy árukosarat, és amilyen súlyabb a kosárban az adott időszakban meghatározott terméknek van, azzal vesszük az ő árát az átlag számításakor figyelembe. Na most ez eltérhet, mert ugye mikor valamikor egy meghatározott időszakban az árindexet A és B év között nézzük, akkor A évről B évre változhat a termelés szerkezete. Tehát más szerkezettel súlyozunk, amikor a B év súlyát vesszük figyelembe, és mással, amikor az A évét. Na most ennek a kettőnek az átlaga, egyszerű átlaga, ez a Fisher Index. Tehát ezt ő a kettőt így ötvözve kialakított egy olyan árindexet, amellyel becsülhetjük, és közelíthetjük, és ezzel számíthatjuk az infláció mértékét. Nos, ezzel kapcsolatos számításokat 50 évvel ezelőtti tanulmányaim során én is végeztem, és hát azóta is gondolom minden közgazdász hallgató. Mi annak idején igen alapos statisztikai képzést kaptunk, és én roppant büszke voltam rá, hogy bár, ez egy személyes kis megjegyzés csak, én nem voltam annyira a számok embere, mint mások, például a Kokáér férjem Botos József, aki kiváló statisztikus volt, azt is tanította később az egyetemen, de én nem voltam annyira, de azért keményen megtanultam, és ezt bizonyítja, hogy abban az évfolyamban egyetlen ember tudott matematikából ötösre levizsgázni, no mondjuk a statisztikához is kellett matematikasok végig ötössel, de nem, mert annyira nagy érzéke volt hozzá, ezzel szemben Fishernek nagy érzéke volt. Úgyhogy Fisher statisztikai jelentősége megkérdőjelezhetetlen. De a pénzügyesek, én pénzügyszakot végeztem, a mennyiségi pénzelmélet kapcsán is találkoznak Fisher nevével. Élete és munkássága azonban sokkal gazdagabb ezeknél a szűken vett közgazdasági témáknál. Ő volt mindenképpen az, aki először támaszkodott a makrogazdasági adattömegekre elméletei bizonyításakor Amerikában. Ugyanakkor nem csak a matematikai alapú közgazdaságtan, a statisztikus közgazdaságtan veszi őt forrásként alapul, hanem számos más közgazdasági irányzat is, például a magatartás gazdaságtan. Richard Thaler írt róla, és abban bizony Irving Fishert jelöli meg a tudomány ágának, illetve hát ennek az irányzatának, a közgazdaságtannak korai úttörőjeként. És még egy másik mai nap igen jelentős mozgalom, az úgynevezett pozitív money eszmeáramlata, és őt veszi alapul ezekre, majd mindjárt ki is fogunk térni a részleteknél. Életrajzírói beszámolnak gazdag elméleti munkásságáról, hát hosszú időkön keresztül folyamatosan publikált nagyon sok cikket, könyvet, tanulmányt. A legfontosabb munkái a tőke és a jövedelem természete, amelyet még The Nature of Capital and Income 1906-ban jelent meg, aztán a pénzvásárló ereje, The Purchasing Power of Money 1911-ben, az index számok, The Making of Index Numbers 1922-ben, és a kamat elmélete Theory of Interest 1930-ban. Minket azonban nem csak az érdekel, hogy mit alkotott a közgazdaságtanban, hanem hogy milyen ember is volt, márpedig élettörténete rendkívül érdekes. Több volt, mint pusztán gazdasági szakember. Társadalom jobbító szándékai voltak. Ugye milyen tanulságos, kedves hallgatóink, hogy azért számos közgazdásznak, de számosnak, akiket már eddig is felsoroltam, és akiket még ezután is ismertetni fogok, nagyon soknak van határozottan és kifejezetten szándéka arra, hogy így mondjam, tegyenek valamit az emberiségért, ahogy Petőfi mondta, sors, nyis nekem tért, hadd tessek az emberiségért valamit. Valahogy így vannak ezek a közgazdász tudós emberek is, hogy azért gyakorolják hivatásukat, hát ez nekem nagyon hozzám közel álló dolog, hogy ezzel valamivel előre vigyék a társadalom jólétét, az egész társadalomét, és nem csak bizonyos üzleti körökét, vagy bizonyos érdekkörökét. Tehát ő is egy ilyen társadalomjobbító szakember volt, ami többféle dologban is megnyilvánult, például abban, hogy a szesztilalomnak élharcosa volt. Nagyon ellensége volt az egészségtelen életmódnak, támogatta az egészséges táplálkozást, és az úgynevezett eugenetikai társaság egyik megalapítója volt, ami tulajdonképpen fajta nemesítést jelent a szó, és ennek ugye esetleg rossz asszociációi lehetnek a nácizmus után, de nem erről van szó, hanem tényleg azt hangsúlyozta ő, hogy az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás az nagyon fontos abban, hogy jobb minőségű emberek jöjjenek létre, és ilyen értelem a társadalom, hát anyaga, ha szabad ezt így fogalmazni, javuljon. Azonban mindehhez a szándékához vagy magatartásához hozzájárult, hogy egy protestáns lelkész családjában született. Az apja úgynevezett kongregacionalista lelkész, ott egy protestáns irányzat ez, amelyben hát az egyes kongregációk maguk választják meg a vezetőjüket. Édesapja arra nevelte, hogy a közösségnek hasznos embere legyen. Vallásos nevelést kapott, bár élete során aztán magát ateistának vallotta, de hát nem múlik el nyomtalanul a gyermekkorba kapott hatás. És végig egész életén át kísérte ez a társadalomjobbító szándék, az emberek életének a segítése, ennek legalábbis a szándéka. Rendkívül tehetséges volt, különösen matematikából. És nagyon jó eredményekkel végzett, be is került a Yale Egyetemre. Mit ad Isten? Édesapja egy héttel azt követően, hogy a fia egyetemista lett, meghalt. Így aztán furcsa módon a nyakába szakadt az, hogy segítenie kellett a családját, és állandóan tanított matematikát, mint tutor az egyetemen, ezzel keresett egy kevés pénzt, és így segítette édesanyját és testvéreit. 1891-ben a Yale Egyetemen PhD-t is megszerezte. Nyilvánvalóan ezekhez ösztöndíjakat kapott, hiszen mondom, alapvetően szegény ember volt, de olyan nagyon tehetséges, hogy természetesen felkarolták. Ennek a PhD tanulmányának a során Berlinben és Párizsban is tanult az ottani egyetemeken. Minden esetre a disszertációját kiváló matematikai tudása segítségével írta meg, és nagyon sokra tartották. Ebben A disszertációban az általános egyensúly elmélet továbbfejlesztését vázolta fel. Európában Leon Walras párhuzamosan hasonló megállapításokra jutott, mint ő az USA-ban. Egy jeles közgazdász, Francis Edgeworth, minden esetre, mint a dolgozatának bírálója, igen elismerően nyilatkozott róla, és így aztán hamar felfigyeltek elméleti munkáira. Népszerűvé vált is. Ennek köszönhetően benn is maradhatott tanítani a Yale Egyetemen. 1898-ban az egyetem professzora lett, és élete végéig tulajdonképpen kötődött az egyetemhez, mert 1935-től, amikor nyugdíjba vonult már, emeritus professzora lett az egyetemnek. De még a századfordulón a Yale Review kiadója volt, vagyis a Yale Egyetem tudományos kiadványának a szerkesztője és kiadója volt 15 éven át. És számos más szakmai társaság is tagjává választotta. Az Amerikai Közgazdasági Társaságnak 1918-ban az elnöke lett, tehát még 20 év sem telt el a PhD-jának a megszerzése után, de már ilyen nagyon komoly rangot vívott ki magának. 1929-ben az Amerikai Matematikai Társaság őt kérte fel a Gibbs Lecture megtartására. Ez a Gibbs Lecture, ez a matematikai, Amerikai Matematikai Társaság legmagasabb elismerése, a matematika művelői, vagy a matematikát alkalmazó tudományterületek képviselői számára. Aki ezt az előadást megtarthatja, az adott időszakban az a legelismertebb matematikus Amerikában. 1930-ban megalapítja a Econometric Society-t, vagyis az Econometrikai Társaságot, statisztikai közgazdaságtannak a társasága, és annak első elnöke lett, mert alapítói között volt Ragnar Frisch és Francis Rose is, de ő lett az első elnök. Nagyon innovatív ember volt, ezt talán a gyerekkorából nem emeltem ki, pedig nagyon jellemző volt rá, ötletgazdag, innovatív emberke volt, és ennek köszönhetően felnőtt korában is voltak szabadalmai. Egy ilyen szabadalmat eladott a Kardex nevű cégnek, amely később Remingtonként vált ismerté, információtechnikával foglalkozó cég végül is, és ennek a szabadalomnak az eredményeképpen tulajdonképpen vagyonos ember lett. Több társaságban volt tulajdonos, és ügyes befektetési politikát folytatott, tehát egy egész komoly vagyont halmozott fel. Hát Amerikában, azért legyünk őszinték, az elég sokat számít az is, főleg abban az időben számított, hogy valaki, amit mond, azt az életben hogy tudja megvalósítani. Hát éppen ezért volt nagy probléma, amikor később súlyos kudarcok érték. 1929-33 után a gazdaság ugye tragikus fordulata következtében neki is nagy veszteségei lettek. Erodálódott így a tekintélye a kortársai előtt. Ugyanis a válság közvetlen kitörése előtti időben még mindig igen pozitív nyilatkozatokat tett a gazdaság helyzetéről, azonban miután mindenét elvesztette, ez a kontraszt, ami nem egyedülálló a történelemben, hogy a kedves közgazdász tudósok azt hiszik, hogy már minden rendben van, és akkor hirtelen kitör a válság. Joga kérdezte meg, ahogy ezt a 2008-as válságnál már többször említettem, az angol királynő, hogy de hát hogy nem látták a közgazdászok a válság bekövetkeztét, szóval ő is egyike volt azoknak, akik az akkori felfele ívelő gazdaságban úgy gondolták, hogy ebből nem lesz probléma. Na, később aztán alaposan elemezte ezt a akkori, hogy így mondjam, tévedését, mert hát utólag kiderült, hogy bizony ez tévedés volt. Igazság szerint élete végéig hitt abban, hogy a piacok a saját természetességek alapján magukhoz térnek, és lesz a nagyválságból kilábalás. De hát sajnos ezt a 30-es években egyet csak várta, de nem érhette meg a II. Világháború utáni fellendülést, amikor azért, legyünk őszinték, amerikai gazdaság egyik legszebb korszaka következett be, de azért abban az államnak is volt szerepe, az állami szerepvásnak nem csak pusztán a piacok maguktól tértek, hát úgy magukhoz, hogy így mondjam. Hát elolvadt ez alatt az ő jelentős vagyona, vagyonos nőt vett feleségül, akinek a családja igen gazdag volt, és a sógornője, aki a család vagyonát kezelte a továbbiakban, hát sokszor segítettek, és ennek a sógornője segítségével tudott talpon maradni. Az a helyzet, hogy folyamatosan megújította neki a hiteleket, amivel mindig reménykedett, hogy de most aztán igazán be fog jönni a számítása. 47-ben halt meg, tehát tulajdonképpen 1947-ben, azután, a háború utáni fellendülést, ahogy mondtam, már nem tudta megélni. A végrendeletében a sógornője elengedte neki a tartozásait. Hát a sógornő elsősorban a saját húgán szeretett volna segíteni természetesen. Minden esetre ezt a saját kudarcát követően nem maradt a továbbiakban vezető személy az elméletbe sem, hiszen mondjuk meg őszintén Amerikában pénz az Isten, és hát ugye, hogy ilyen csúfos kudarcot kellett elkönyvelnie, úgy gondolták, hogy talán elméleti dolgai sem állják meg helyüket, pedig, mint amint ez ki fog derülni, mai napig a legtöbb megállapítása érvényes. Eltekintve attól, hogy azt hitte, hogy a 30-as években, a 29-es évben nem következik be még a válság. Mindesetre a 30-as években ugye Keynes, angol Keynes lett amerikai közgazdaságtanban is a vezető. Az ő likviditási preferencia elmélete vált uralkodóvá az elméletbe, és háttérbe szorította Fischert, akinek egyébként egy seregnyi helyes felismerése volt. Évtizedekkel később azonban rádöbbentek valódi nagyságára, többen is. Példa erre, hogy 1973-ban a Journal of Political Economy újra kinyomtatta körülbelül 50 évvel korábbi, 1926-ban írt cikkét, amely, ahogy mondtam, az infláció és a munkanélküliség viszonyáról szól. Ennek a cikknek adta a lap, ugye az újraközlésnek azt a címet, hogy feltaláltam a Philips görbét. Ezt idéztem a bevezető szavakban. A 2008-as válság után pedig különösen sokan idézték kifejezett elismeréssel Irving Fischer felismeréseit. Hát nézzük meg néhány fontos tételét. Fischer a mennyiségi pénzelmélet egyik fontos képviselője. Mit is jelent a mennyiségi pénzelmélet? Azt állítja, hogy a pénz árát, csereértékét is, csak úgy, mint a többi árujét, a kereslet és kínálat viszonya határozza meg. Ha viszonylag sok a pénz, ami nagy keresletet jelent a termékekre, akkor az áremelkedést eredményez. Fischer már az 1911-ben megjelent munkájában megfogalmazta a tételét, hogy a pénzmennyiség növekedése arányosan emeli az árakat. Ezt az egyenletet Fischer egyenletnek nevezik, ami minden mennyiségi pénzelméletnek az alapja. P egyenlő MV per T, ahol az P az árakat jelent, ez M a pénzmennyiséget, a V a pénzforgási sebességét, és a T az árutömeget, amit általában legtöbbször magával a GDP értékével ragadnak meg. Ez az egyenlőség azonban, Fischer maga is tudta, pusztán logikai tétel. Mert hát csak ceteris paribus, így mondja a latin mondás, az egyéb feltételek változatlansága esetén áll fenn, csak akkor igaz. Akkor tehát, ha a forgási sebesség és az árumennyiség állandó. A valóságban azonban ez messze nem így van. Így az egyenlet csak részben helytálló, mert a pénzmennyiség változása által okozott hatáshoz hozzá kell számítani, hogy a többi tényezőben is változások következhetnek be, és azok is befolyásolhatják végül is az árszínvonalat. Fischer úgy vélte, hogy ezek valóban változnak, de azért a törvényszerűség mégis érvényes. Hosszabb ideig sokszor például a pénzforgási sebessége nem változik, de amikor ilyen pénzügyi innovációk következnek be, mint amelyeknek napjainkban is tanúi vagyunk, hát ugye megdöbbentő, hogy milyen gyorsan lehet manapság már egyik helyről a másik helyre átutalni pénzeket. És hogy így mondjam, egy bizonyos pénzmennyiség nagy árumennyiség forgását biztosíthatja a termelőtől a vásárlóig. Úgyhogy ma már különösen figyelni kell ezekre az egyéb tényezőkre. Fischer úgy évélte, hogy az emberek egyfajta pénzillúzió fogságában élnek. Ugyanis nem tudják, hogy a pénzükért, amit megkapnak, valójában, amikor elköltik majd, mennyit vásárolhatnak. Ezt a pénzillúziót nagyon jól megragadhatjuk egy idézettel. Richard Thaler hivatkozott munkában egy izraeli diplomata szavaira, idézte Irving Fischer munkásságának elemzéséből, hogy a diplomata azt mondta, hogy milyen instabil valuta ez a dollár. Egyik nap az izraeli font 100 dollárt ér, a másik nap 200-at. Hát már ebbe ugye benne van az, hogy melyik a stabil? Melyik a stabil? Hát hogyha a dollár a másik nap 200 izraeli fontot ér, akkor az izraeli font értéke csökkent, könyörgöm. De ugyanígy sok számos esetben lehetett tapasztalni, hogy ez emberek azt mondták, hogy ó, hát azért kerestem ezen, mert igaz, hogy most nem tudnék érte, mondjuk egy értékesített termékért ugyanennyit venni, de tulajdonképpen olcsóbban vettem. Na de hát ez a pénzillúzió, hiszen mindig azon az értéken kell számításba venni, amivel helyettesíteni lehet. Hát mert különben az üzlet folyamatos fennmaradásához, hogy az profitábilis legyen, baj lenne, ha annyira tudna csak venni, amennyiért most eladjam, akkor bizony nehéz lesz nekinek is emelni kell az árat ahhoz, hogy valami haszna legyen rajta. Ezért Fischer azon gondolkozott, hogy egy stabil pénzt kellene megteremteni, egy olyat, amelyek az értékét, a vásárló erejét lehet valahogy garantálni, méghozzá az áruk bizonyos kosarához képest. Ez vezette őt az indexek tanulmányozására. Ne felejtsük el azonban, hogy az akkori pénzrendszer még az aranystandard volt. Tehát, ha ő úgy gondolta, hogy a pénz vásárló erejét stabilizálni kell az áruk kosarához képest, akkor az áruk, hogyha ára emelkedett, akkor a pénzértéke csökkent gyakorlatilag is. Akkor szerinte a pénzegység aranytartalmát kellett volna megváltoztatni, hogy ez a viszony azonos legyen. Tehát, hogy ugyanannyit tudjon vásárolni a jövedelmiért az, aki azt a pénzösszeget megkapta. Hát, a pénzügyi világ azonban nem akart letérni az arany standardról. Amikor én egyetemista voltam, hosszasan foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert kiváló pénzügytan tanárom, Hagelmeier István, ebből a témából írta meg az egyik legnagyobb munkáját, az Aranystandard tündöklése és bukása című művét társszerzőivel együtt, de az ő érdeme volt, hogy az arany monetáris szerepét megkérdőjelezte. Ez azért volt nagyon izgalmas, mert 1960 és 64 között, amikor én egyetemre jártam, még a marxista közgazdasági pénzügyi szakirodalom görcsösen ragaszkodott a marxizmushoz, a marx is azt mondta, hogy az arany a pénz. Igazi pénz, csak maga az arany. És nem csak a marxizmus ragaszkodott, hanem a polgári világ is, legfőképpen a bankok voltak nagyon ragaszkodóak ahhoz, hogy a pénznek legyen arany fedezete, legyen arany tartalma, és azt adott esetben lehessen átváltani. Általában az emberek nem átváltani akarják a pénzüket aranyra, hanem azon a pénzen valamit árut akarnak vásárolni. Tehát az sokkal fontosabb, hogy az árukhoz legyen stabil a vásárló ereje a pénznek. Azonban a bankárok úgy gondolták, hogyha az arany standardról letérnek, akkor az veszélyezteti a bankrendszer stabilitását. Esetleg bizalomvesztést intézhet elő a dollárral szemben. És ezért hosszan ellenálltak az aranystandard megszüntetésének Amerikában is, és a világ hát többi országában, Angliában is. Pedig gyakorlatilag már az első világháború után megszűnt a valuták aranyra való átváltatósága belföldi vonatkozásban. Ugye még a 19. században az volt a gyakorlat, és az hát inkább elmélet, de annak az volt a magja, hogy ha valaki a bankhoz fordult, akkor a bank jegyen szereplő aranytartalom mennyiségét aranyba is megkaphatta volna. De hát mondom, ki a manó akart pénzt aranyra átváltani? Akkor, amikor a világ a fellendülés stádiumában volt, az ipari forradalom stádiumában, és arra kellett a pénz, hogy azt befektessék árukba, amelyek termelést eredményeznek, és megsokszorozzák a jövedelmet. Tehát ez csak ilyen biztonsági szelep volt. Ezt a biztonsági szelepet az első világháború után a nemzetközi elszámolásokba tartották fenn. Mert hát ott végül is, ugye, amikor árut áruval cserél az ország, és valamilyen mértékig mégis az egyik ország a másikkal szembe követel helyzetben van, ez nem akarja ezt a követel pozíciót hát fenntartani, akkor érte kérhetett aranyat. De hát ez is egyre hamarabb formálisá vált, mert a kereskedelemben a legtöbb országnak nem volt egy fitying aranytartaléka se. Azt a háború elvitte, hiszen amikor az emberek élete, illetve hát a háború megnyerése vagy elvesztése forog kockán, akkor az aranytartalékaik fejében is vásároltak az országok, az Egyesült Államoktól, mert már az első világháború idején is ő volt a fő szállító, mind polgári, mind katonai célú termékeket. Az aranykészletek zöme, erről már talán máskor is említést tettem, ha figyelmes hallgatóim vannak, azok talán emlékeznek rá. Említést tettem arra, hogy az aranykészletek mind az első, mind a második világháború után gyakorlatilag az Egyesült Államokba vándoroltak, a Federal Reserve Banknek az aranykészletét gyarapították. Mivel senkinek nem volt már elegendő aranya, és mivel egyre jobban összeszűkült a nemzetközi kereskedelem, mert hát ugye, ha nem tudjuk az egyenlegeket, nem tudjuk az egyenlegeket aranyan rendezni, akkor arra törekszünk, hogy ne legyen egyenleg. De hát az mindig a kisebbik teljesítő képességnél vonódik meg ez a vonal, és így egyre szűkebb lett a nemzetközi kereskedelem. Így aztán az országok kitalálták azt, hogy hát akkor adnak egy lökést az országukban lévő termelőknek azzal, hogy egy leértékelés, a valuták leértékelésével több hazai valutát kaphatnak a megszerzett külföldi valutáért. Egyszerűen leértékelték a valutájukat a dollárhoz képest, mert kisebb aranytartalmat állapítottak meg, és akkor egy több valutát kapott, egy darabig ebbe a pénzillúzióban mindenki azt hitte, hogy jó jár. De mivel erre az ellenfelek is, hogy így mondjam, vagy a partnerek mondjuk inkább így rájöttek, azok is leértékelték a valutájukat, és akkor ugyanott voltam, mert ugye, amit korábban mondjuk, ha egy az egy volt a viszony, képletesen szóval két valuta között, akkor ha leértékelték a egyiket, akkor az kettő az egy lett, de ha másik is leértékelte a valutát, akkor kettő a kettő lett. Tehát akkor nem, annak az eredménye ugyanúgy egy, ugye? Tehát nem eredményezett a leértékelési verseny a kereskedelembe tartós fellendülést. És aztán be is következett az aranystandard bukása 1944-ben a Bretton Woods-i egyezménnyel, amikor megszüntették a valuták aranyra való átválthatóságát. Erről azon előadásaim keretében beszéltem, amikor Keynes munkásságát tárgyaltuk. A dollárnál meghagyta a Bretton Woods-i egyezmény az aranyra való aranyfedezett elméleti tényét, és azt mondta, hogy a jegybankok, ha akarják, átválthatják az aranyat. És így egy közvetett, a Fed aranytartaléka közvetett fedezet volt a világban szereplő valuták számára. De tudjuk ma már, hogy ezt is fel kellett adni, mert a 70-es évek elején, amikor a franciáknak elegük lett abból, hogy túl sok dollár követelésük van, amit nem volt érdemes az amerikai gazdaságban elvásárolni, mert drágább volt, mint amit itthon, az európai, itthon értem Európát, európai országokban lehetett ugyanolyan jó javakat vásárolni, és így nem ment vissza, hogy így mondjam, a pénz Amerikába, mert nem voltak ott olyan nagyfokú vásárlások. És akkor a franciák megpróbálták a követel pozíciójukat aranyra cserélni. A franciák mindig nagy aranyhívők voltak. Hát a Fed akkor azt mondta, hogy na, akkor most van az a pillanat, hogy a nemzetközi aranyra való átváltatóságot is megszüntetjük. 1976 óta a Kingstoni egyezmény értelmében a valuták már elvileg sem kötődnek az aranyhoz. Értéküket ezért teljes mértékben a jegybanki monetáris politika köteles biztosítani. Hát egy kicsit úgy, ahogy ezt Irving Fisher gondolta. A jegybankok legfőbb feladata ezért az elmúlt évszázadban, évtizedeken keresztül az infláció elleni küzdelem volt. Hát ezáltal, hogy az inflációt nagyon korlátok között tartják, a pénz érték stabilitását biztosították. Az Európai Központi Banknak is ez volt a fő tétele, hogy a pénz érték stabilitásának biztosítása, mint a Bundesbanknak. Hát a németeknek az első világháború utáni, meg a második világháború utáni infláció is fontossá tette, hogy a pénz stabil legyen, mert annélkül nem lehet a gazdaságba kalkulálni. Igen, ám majd azonban látni fogjuk, hogy nem csak a pénz értékének a csökkenése, hanem a túlzott emelkedése is probléma lehet, vagyis nem csak az infláció, hanem a defláció is gond lehet. Fisher mindesetre kamat elméletében azt emelte ki, hogy mivel a reális és nominális kamat különbözhet egymástól, a reál kamatot úgy kapjuk meg, ha az inflációt, amennyiben az nem túl nagy, levonjuk a nominális kamatokba, akkor még lehet ezzel így kalkulálni, nagyjából megbecsülni, csak amikor már több számjegyűvé válik az infláció, akkor már ez nem működőképes. Ezek a hiperinflációs folyamatok, ezektől való félelem miatt volt egész mostanáig Európában szinte kizárólagos az infláció elleni küzdelem a jegybankok feladata. Meg kell mondani, hogy Amerikában kicsit már korábban is bevették a jegybank feladatai közé, hogy a gazdaság elősegítése, előmozdítása foglalkoztatás érdekében. Tehát a jegybanknak nem csak a pénzérték stabilitásra, hanem a gazdasági fellendülésre is figyelemmel kell lennie, amikor a monetáris politikai intézkedéseit teszi.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Július 17-én 1959-ben született Kovács András Ferenc, az erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége, és talán az egyetemes magyar irodalomnak, a kortárs magyar irodalomnak is egy nagyon fontos alakja. A mai napon emlékezünk rá, mert július 17-én Füst Milán és Nagy László is július 17-i születésű, így azon a napon három költő elég sok lett volna. Ma emlékezünk tehát Kovács András Ferencre, akit poeta doktusznak nevezhetünk, tudós költőnek, aki egyik oldalról a kultúra és a művészet történet és a művészeti gondolkodás hatalmas áradatát birtokolja, és utalásaival tele van a verse, másrészt a formák között is olyan szabadon mozog, és gyakran pedig megalkot alakokat, akiknek az állarca mögé bújva készíti, írja verseit. Kovács András Ferencre gondolunk a mai napon, mert július 17-én van a születésnapja, de július 16-én más költőkkel, Füst Milánnal, illetve Nagy Lászlóval foglalkoztunk. Érdemes kaf, Kovács András Ferenc művészetét mélyebben megismerni a magyar közönségnek. Kovács András Ferenc, Félálomban. Megint legyőztél, Istenem. Fetrenghetek álmatlan ágyban, szívem is, mint megvert kutya vackán, ha vágytam is, nem erre vágytam. Hallgasd, kirugdalt hív ebed vergődik, ráng a hortaláncon. Silány házában úgy kapar. Pecér, kegyelmedből már ki se látszom. Ma is te győztél, meggyötört. Míg fényre, szóra, testre vártam, teljességnél is többre tán. Uram, a mindenség méhébe zártam. Félálomban Kovács András Ferenc.
Mária Rádió.